Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, keresztelőre készülve 431. énekünket keressük meg, és énekeljük el.
Úristen, tégedet keresztelj, és most meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ürvérével nagy bűneinket tör.
Testvéreim, gyülekezetünk szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok második gyermeketeket, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk most őt. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk szerint a napokban olvastuk és olvassuk Ézsaiás próféta könyvét, amely könyv egy nagyon szép és bizonyos értelemben váltakozó, de mégis egy üzenettel bíró isteni profétikus kijelentés. A váltakozó, de egy üzenettel bíró isteni kijelentés nem is olyan régen így fogalmazott, amikor is megszólalt a próféta, így szól az Úr, a te teremtőd, a te formálód, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Most, amikor elhoztátok második gyermeketeket, Áront, hogy megkereszteljük, mi áldjuk Istent, aki megadta nektek azt a csodát, hogy most ölelhetitek őt is. Hogy ő is közöttetek van. Áldjuk Istent, akiről bizonyosságunk, hogy ő formáló, ő teremtő, ő alkotó. Isten az, aki kezébe veszi a Szentírás hitvallása szerint az élettelent, az anyagot, és saját lelkével formál belőle élőt, felelősségteljest, válaszolni tudót, már kicsi korban is kommunikálót, szemével, gőgicsélésével, erőteljes sírásával jelző gyermeket. Azt mondja, a teljes szentírás bizonságtétele, azt mondja a missziói parancs, hogy Istennek erre van hatalma. Jézus szól, és az ő szavára előáll minden, rendeződik minden ebben a világban. Nem véletlenül mondja az ő mennybe menetele előtt, figyelmeztetve a tanítványokat, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Az enyém az a hatalom, amely életet hoz, életet ad, és enyém az a hatalom, amely életet megvált, megment, megsegít, és enyém az a hatalom, amely elválaszt. Olyan szép szavunk az anya szó. És bizony, amikor itt vagyunk az Isten házában, akkor nem csak arra gondolunk, és azt köszönjük meg, hogy életet adhat egy nő, egy gyermek számára, hanem mi az Anya Szentegyházban vagyunk. Az Anya Szentegyháza Biblia képe szerint az a hely, ahol formálódhatunk, ahol nevelkedhetünk, ahol felnőhetünk. Az Anya Szentegyháznak van olyan része, amely rész, mint burok emelkedik, mint az anya méh, amely óv, amely véd, amely életünkről igazából már nem is olyan sokat tudunk. Vagy hogyha jól belegondolunk, a mi formáltatásunkról már nem is tudunk, nem emlékszünk. Mikor megkeresztelünk egy kicsi gyermeket, mikor Jézus Krisztus szava hangzik az Anya Szentegyházban, akkor erre emlékeztet bennünket, hogy valami olyan történik velünk, ami nem rajtunk múlik, ami nem tőlünk függ, amit nem kell kiérdemelnünk, amit nem kell megszereznünk. Isten hatalma, védelme, szeretete, segítsége a miénk Jézus Krisztusban. Ezt mondja a Szentírás, az újszövetségi bizonságtétel végig erről beszél, hogy Jézus Krisztusban a miénk Istennek minden szava, ígérete, Jézusnak minden tette. Jézus Krisztusban a miénk az, hogy Áront is ő alkotta, ő formálta. Ő lett az, aki itt lehet most közöttünk, Jézusban. És Jézusban adatik az is számunkra, kedves testvérek, kedves Zsolt, kedves Esztermi, azt mondhatom itt a gyülekezet előtt, hogyha nem is olyan régen, de ismerjük egymást, hiszen itt álltatok tulajdonképpen az egyik első szolgálataim alkalmakor az Isten házában, amikor összeházasodtatok. Isten az, aki megment, aki meggyógyít, aki felemel, akinek erre is van hatalma, Jézus Krisztusban. És Isten gyógyításának a hatalma, Isten gyógyításának a legnagyobb ajándéka az, amit így fogalmazunk meg a keresztségben, hogy megváltás. Hogy kiemel bennünket a gondból, kiemel bennünket a bűnből, kiemel bennünket a halálból. Ezt jelenti a megváltás. Jézus mondja, hogy nekem még erre is van hatalmam. Mert hadd mondjam most így, eddig a másik oldalról közelítettük meg. Mert Jézus azt mondja, hogy enyém a ti gyermeketek. Azért, mert én alkottam, azért, mert én váltottam meg. Azért, mert én haltam meg érte a kereszten. Amikor a keresztséget kiszolgáltatjuk, néhány csepp víz erre emlékeztet bennünket, hogy az életünk nem egy össze-vissza kusza élet, hanem egy rendezett élet, amelyben Isten mint teremtő és megváltó is megjelenik. És ezt kell megünnepelnünk, ezért kell hálát adnunk, hogy ez az ígéret ilyen kicsi korban, az Anya Szentegyházban, a tiétek és a ti gyermekeiteké is. Egyaránt. Ezért mondja Jézus, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy én vagyok az, aki beteljesítem az ószövetségi proféciákat, ezért mondhatjuk ma Jézus által, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Adja meg az Isten számotokra, kedves testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, ennek a bizonyosságát, hogy amikor itt vagyunk az Isten házában, akkor nem csak egy szép szokásnak teszünk eleget, egy jegyességnek teszünk eleget, hogy eljegyezzük gyermekünket Krisztus nevére, hanem ezt meg is éljük, megvalósítjuk. Örvendezéssel mondjuk el, tanítjuk meg nekik, gyermekeinknek, s majd később unokáinknak, mindazoknak, akik körbevesznek bennünket, gyermekeiteknek és keresztgyermekeiteknek, hogy eljegyzett titeket az az Isten Jézus Krisztusban, aki valóban minden hatalom, aki megformál és aki megment, aki teremt és aki megvált. Erre hív bennünket a keresztségkor a Szent Háromság Isten. És ezt kell betöltenünk, erre a küldetésre, erre a misszió parancsra hív el bennünket Jézus Krisztus. Ezt kell megtanítanunk minden élő nemzedéknek, hogy a keresztvíz jelképezi az ő hatalmát, megváltását és szeretetét. Adja meg ő maga, hogy ez így is legyen a ti életetekben. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, megkérlek benneteket, hogy álljatok fel és jöjjetek közelebb az Úr asztalához. Tessék közelebb egy picit. Úgy jó. Kicsit. Gyere csak. Gyere Balázs. Valljuk meg hitünket, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben, add, hogy élő tagja legyen az Anya Szent Egyháznak, melyben most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzá tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Robilics Áron, Isten népéhez tartozik. Fogadják szeretettel ünnepi alkalmunk kedvéért. Testvérem, foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket. 19. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el első és második versszakát.
Beszél
ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvéből, a 44. részből, az első 6 verset olvasom. De most hallgass rám, szolgám Jákób, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyamében, és aki megsegít. Ne félj, szolgám Jákób, Jesúrún, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Ézsaiás próféta könyvét olvasva, hogyan hallottuk már a keresztelői igehirdetésben is, figyelmesek lehetünk arra, hogy a próféta szava hangja a 40. rész környékén megváltozik. Az eddig nagyon józanul, nagyon reálisan Izrael életének külsőségeit, politikáját, meghatározottságát vizsgáló szó, amely gyakran feddő, ítélő, ítélkező szó is volt, reménységgel, bátorítással és vigasztalással telik meg. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja a próféta. Persze adódik a kérdés, hogy miért kell valakit megvigasztalni, miért szorul arra, hogy Isten odaálljon mellé, miért kell, hogy legyen egy pártfogója, hogy egy új szövetségi igét és képet is mondjunk? Azért, mert olyan időszakokban, amely időszak úgy hiszem a mai is, amikor útkeresők vagyunk, szükséges, hogy nagyon határozott és nagyon nyílt, őszinte, biztos kijelentéssel találkozzunk. Ma sokan kérdezik, hogy mit ér az én életem? Sőt, azt is kérdezik, hogy mit ér az én életem, hogyha ez Krisztushoz kapcsolódó élet? Református egyházunknak, presbitériumunkon belül is volt egy nagyon éles kérdése. Nem is jutottunk előre, valljuk be őszintén, hogy mi lesz a mi jövőnk, merre kell tovább lépnünk? Hogyan vállaljuk Istentől kapott küldetésünket? Mit ér az Isten egyháza, Isten népe itt Pomázon? Aztán, kedves testvérek, nem csak egy értékelés az, amit próbálunk a jelenre vonatkozta megfogalmazni, hanem egy picit a holnapról is kérdezünk, személyesen és a holnap utáról, amikor is kutatjuk a mi jövőnket. Isten népe a babiloni fogság időszakában egy hasonló időszakban volt, úgy hiszem, mint a miénk. Száműzés, gyakran kiszolgáltatottságok után, szétszórattatásban, de mégis egy viszonylagos csendben, egy viszonylagos nyugalomban. A kortörténettel foglalkozók szinte egybehangzóan állapítják meg, hogy a babiloni fogság az nem ugyanazt jelentette Izrael, Júda számára, mint amit jelentett az egyiptomi időszaka, totális kiszolgáltatottság, a rabszolgaság. Bizonyos értelemben nem kellett aggódniuk a kenyérgondok miatt, nem volt aggódásuk a fizikai lét miatt. Gyakran beépültek a babiloni rendbe, néhányan családot alapítottak, babiloni asszonyokat vagy férfiakat választottak társul. Mondhatnám azt is, hogy az ő életük elvolt. Nem volt rendezett élet, de nem is nagyon kellett panaszkodniuk. Hadd mondjam így, úgy nem mozdult semmi az életükben. Egy helyben topogtak. Tudjátok, gyakran fogalmazzuk meg azt a közhelyt, hogy a külső fizikai kényszer az kevésbé megsemmisítő, mint amikor nem történik semmi. Így mondjuk ezt közöny, apátia, vagy mondhatnám azt is, hogy nihilizmus. Mert amikor van valami, ami ellen össze lehet fogni, ami ellen lehet belül harcolni, küzdeni, kiállni, addig még csak járunk, talán feszesen kihúzva magunkat, de amikor nem történik semmi, akkor kifolynak a kezünk közül a dolgok, szavak. Kifolyik a kezünk közül maga az élet. Egy ilyen sajátos helyzetben mondhatnám azt is, hogy egy ilyen hangtalan helyzetben, egy ilyen néma helyzetben sokszor csak sír a nép. A 137. Zsoltár ennek a sírásnak a legkeserűbb mondatait fogalmazza meg, hogy a hárfánkat a szögre akasztottuk. Gyakran érzi az ember egy-egy istentiszteleten, igehirdetésen is, hogy már nem tud odafigyelni. A gondolatai már valahol máshol járnak, talán éppen azon, hogy mi lesz holnap, vagy mi lesz holnap után. Úgy automatikusan hallgatja még az emberi szavakat, de igazán nem jutnak a mélyre. Talán belül kimondatlanul is azt fogalmazza meg, hogy nagyobb az én belső feszültségem, bajom, mint hogy most oda tudnék figyelni, oda tudnék hallgatni. Pedig igazából nem történik semmi. Pedig nincs igazából olyan megrendítő esemény, ami miatt most aggódnom, ami miatt most ki kellene mozdulnom. Tudom, vannak itt az Isten tiszteleten olyan testvérek, akiknek az életében egy ilyen nagy határhelyzet volt. A határhelyzetek mindig megrendítenek bennünket. Ilyen határhelyzet a gyász. A halál, az elmúlás, amikor elvesztünk egy testvért, vagy elvesztünk egy édesanyát. Ahogyan tovább? Ez valódi megrendülés. Ezt a Szentírás is így nevezi. Megrendültek. Itt vannak a testvéreim, akiknek az életét Isten megajándékozta a gyermekkel. Többen vagyunk itt. Most az egyik család elhozta, hogy felajánlja az ő urának az ő gyermekét. Ez is egy ilyen határhelyzet, csodálatos dolog. Pont a másik véglet, amikor életet kapunk a kezünkbe. De amikor e kettő között valahogyan élünk egyik napról a másikra, akkor gyakran csak zsörtölődünk, gyakran nem tudunk odafigyelni Isten szavára. Ilyen babiloni helyzetben vagyunk. És ekkor szólal meg az Isten igéje. Azt mondja, hogy most hallgass ide. Most hegyezd a füledet. Most hadd beszéljek én. Kicsit olyan ez a pillanat, bár a határhelyzet ott sokkal végletesebb, mint Jób könyvében, amikor először Jób megpróbálja Istent kioktatni, és Isten utána azt mondja, hogy na jó, hát most akkor hallgass el egy picit, hadd beszéljek én. A babiloni helyzetben, ebben a simának tűnő, ebben az egyszerűnek tűnő helyzetben, ilyen hétköznapi helyzetben mondja Isten ezt az Ószövetségben. Hallgass ide! Hallgass az Úrra! Ezért vagyunk itt az Isten házában. Engedjétek meg Isten szent lelkének, hogy így vezessen bennünket néhány gondolaton keresztül. A másik jellegzetességét még mindig a diagnózis szintjén említsük meg a babiloni életnek, babiloni helyzetnek, az a nyomorúság, hogy az ember, amikor tulajdonképpen nincsen határhelyzetben, akkor sokszor önmagával van elfoglalva. Önmaga a bűv körében él. És azt látjuk, hogy aki csak önmagában, önmaga körül forog, az lelkileg is gyakran tönkre megy. Mert nem tud kilépni, nem tud kimozdulni belőle. Csak a saját szenvedéséről, taposómalmáról, a saját bűnéről, a saját nehézségéről tud beszélni. Egy végzetes helyzetről, aminek nem látja a kiútját. És ekkor is megszólal az Isten, és azt mondja, hallgass rám. Most egy picit ne önmagadat hallgasd, a magad panaszát, baját, hanem hallgass rám, hadd beszéljek. Mert én tudok beszélni. Hogyha tovább olvassuk, vagy olvastuk reggel a Bibliaolvasó vezérfonal szerinti mai napra kijelölt szakaszt, akkor ennek az ige résznek a folytatása az, amikor a próféta azért emeli fel szavát, mert emberek bálványoknak hisznek. Nagyon szépen, nagyon részletesen leírja, hogy a bálvány az úgy készül, hogy az ember kimegy az erdőbe, kivágja a fát, az egyik felét lefaragja, és nagyon plasztikus a kép, ilyen nyári időszakra jellemző, az egyiknél hús süt. A fából hús süt. Majd, hogyha jön a téli hideg, vagy jön a nyári hidegebb éjszak, akkor mellette megmelegszik, és utána, ami marad, azt pedig Istenként tiszteli. Azt pedig úgy tekinti, mint az ő életének urát. És azt mondja a próféta, nem ember, rám hallgass, mert én tudok beszélni, nem élettelen fadarab vagyok. Nem öntvény, mondja a másik jellegzetességét is Ézsaiás. Én látok, én hallok, én beszélek. Miért? Ezt mondtam el a keresztelő ige hirdetésben. Azért, mert én vagyok a te teremtőd. Én vagyok az, aki megváltottalak téged, kiválasztottalak téged. És én vagyok az, aki megsegítelek. Erről beszélt itt Ézsaiás proféta. Én vagyok az, aki küldetést adtam neked a teremtés és a megváltás jogán is. Én vagyok az, aki elhívtalak arra, hogy az Úr szolgálja légy. A mai napokban ez a kifejezés, hogy az Úr szolgálja, sokaknak nem jelent semmit. Ott és akkor, kicsit később, egy másik szakaszában Ézsaiás proféta könyvének pedig a legteljesebb és legszebb szavakat olvassuk az Úr szolgájáról. Most egyelőre csak annyit mond, megelőlegezve Isten abból a csodából, amit majd az Ebed Jáve énekekben mond, hogy te az Úr szolgája vagy. Erre választottalak. Ez a te rangod, hogy szolgálhatod Istent. Ézsaiás a 49. részben világosan kifejti, hogy az Úr szolgájának mi a feladata, mi a küldetése. Így fogalmaz, hogy választottként elvigyen Isten üdvakaratát világosságként a föld végső részéig. Azaz azt, hogy Isten szereti ezt a világot, és meg akarja tartani, és megmentette Jézus Krisztusban. Ezt mint Isten szolgálja, egy gyülekezet, vagy egy gyülekezeti tag elvihetem és elmondhatom, hogy ebbe a közösségbe szeretne behívni, bevonni Isten mindenkit. Ezért mondja, ez a népnek, az egykorinak, és a mainak is a küldetése. Olyan furcsa ez a szó összetétel, amit itt olvasunk Ézsaiás prófétánál, tulajdonképpen megmagyarázhatatlan, és mégis vállalkozom arra, hogy egy gondolatot szóljak róla, egy igazán apró gondolatot. Azt mondja, ne félj szolgám Jákób, Jesúrún, akit kiválasztottam. A Jesúrún kifejezés legalább hármat jelenthet. Az egyik egy Izraelnek egy másik neve önmagában, kevés helyen, de néhányszor azért olvassuk a mózesi könyvekben is. Mózes 5. könyvében a 32. és 33. részekben. De jelentheti azt is, hogy ne félj, Jákob, te igaz, te egyenes, te becsületes nép. És azért furcsa ez a szó összetétel, mert a Jákob pedig azt jelenti, hogy csaló. Ne félj te, aki korábban csaló voltál, aki megvetettél, aki elhagytál, hogy egyenes úton járj, hogy betöltsd a küldetést, amivel megbíznak téged, mint Isten szolgáját. Tudjátok, nagy probléma az, amikor egy gyülekezet, Isten választottjai elveszítik a küldetésüket, és csak saját magukkal foglalkoznak. Ezért mondja a próféta, figyelj rám, most hegyezd a füledet, és ne félj a jövő felé indulni. Ne félj elindulni. Csobánkai imaházunk szószékén régen és ma is, majd meglátjátok, akik még nem láttátok, egy bibliai ige szerepel, amikor őseink kialakították az egykori sváb hajlékban a mi oratóriumunkat, akkor egy kis résztáblát helyeztek ki, és erre a résztáblára a következő igét nyomták. Ne félj, csak higgy. Jó avval találkoznunk, hogyha belépünk az imaházba, alkalomról alkalomra, hogy azt látjuk, nem kell félnünk a mától, és nem kell félnünk a holnaptól. Tudjátok, a félelemnek az az egyik jellegzetessége, hogy mindig valahonnan a jövőből érkezik, és a mát, a jelenemet teszi tönkre. Gondoljátok végig, azok, akik talán még néhányan vagytok, jövő héten érettségi vizsgára készültök, akkor legtöbben nincsenek is itt, mert félnek attól, hogy mi lesz a jövő héten. Izgulnak, vajon elég lesz az időm, a jövőtől való félelem meghatározza a mát. Ma úgy döntöttem, hogy tanulnom kell. Hány és hány ember éli meg ezt egzisztenciális félelemként, a munkahelye kapcsán. Nem tudom, hogy mi lesz ott, ezért már ma tulajdonképpen összeszorul a gyomrom. Vagy nem tudok enni semmit, vagy annyit eszek, hogy az csuda. Immáron nem diagnózisként, hanem terápiaként, gyógyszerként, szabadulásként hirdeti a próféta. Ne félj! Ne félj, amikor a jövőre nézel. Ne félj, mert elküldöm az én ígéretemet. Gondoljátok végig, ott Babilóniában, abban a kisimult állapotban, amikor már mindenki elfoglalta a maga helyét, egyszer csak megszólal a próféta, és azt mondja, hogy a jövőtől nem kell félni. Pedig azt gondolták, hogy abban lesz a jövőjük, hogyha összeházasodnak, hogyha asszimilálódnak, hogyha beépülnek. És azt mondja Isten, hogy nem kell félned a jövőtől. Ígéretet adok neked. Olyan leszel, mint a víz, a folyóvíz, a lélek és az áldás. És nem csak te, mondja a próféta, hanem a te utódaid. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra, a következő nemzedékre, arra a nemzedékre, amelyről már lemondtak, vagy arra a nemzedékre, amelyről már lemondtunk mi. Életet adok nekik. Az Ószövetség világában a víz és a lélek, amikor együtt jelenik meg, akkor mindig az életet jelenti. És ezt a képet, ezt a szimbólumot veszi hát az új szövetség is. a víz és a lélek. A teremtés történetében is megjelenik, Isten lelke lebegett a vizek felett, és amikor megformálja az agyagot, akkor a saját lelkét lehelli bele, hogy élő lényé legyen az ember. Az Új Szövetségben is olvasunk éppen a keresztség kapcsán a víztől és a lélektől való születésről, ami megint csak az élet teljességét, az élet kiteljesedését jelenti. A megújítást és a megmentést. Víz és lélek. Gyakran bele se gondolunk, amikor egy ilyen forró nyári napon iszunk egy korty vizet, talán jól esne most is sokaknak, hogy hányan küzdenek ivóvízért, folyóvízért. Az elmúlt héten olvastam egy cikket, ahol is Afrika két legnagyobb országa, népességét tekintve a második és a harmadik, Etiópia és Egyiptom, szinte harci készültségbe került. 2011-ben ugyanis Etiópia elhatározta, hogy a nílusi vízbázisra építve egy 6000 megawattos, 12 paksi atomerőmű teljesítményt szeretne atomerőművet telepíteni a Nílus mellé. És ehhez azonban neki hűtővízre van szüksége, különböző tározókra és egyebekre, ezért neki fogtak a Nílus elterelésének. Egyiptom pedig rögtön a külügyminiszterével bejelentette, hogy minden egyes csepp vízért küzdeni fognak. Nem lehet, hogy egy csepp vízzel is kevesebb legyen a Nílusban, amely a saját meghatározásuk szerint az életet adja Egyiptomnak. Ott terem meg valami, ami megterem. És persze hát jönnek a szakemberek és mondják az etiópok, hogy ugyanannyi vízhozam lesz, mások meg azt mondják, hogy mire feltöltik ezeket a nagy víztartályokat, az körülbelül 2-3 év, és addig 20%-kal fog csökkenni a Nílusnak a folyószintje. Kedves testvérek, Isten ezt is ígéri, és ennél sokkal többet, magát az életet, mert amikor a víz és a lélek megjelenik, akkor ott Isten szent lelke jelenik meg. Az életet adó, megújító lélek jelenik meg. És az ő kísérete pedig a felolvasott ige szerint az áldás. A testi és lelki jólét a jövendőben. Figyeljetek! Mondja az ige. Hegyezzétek a fületeket, mert nem csak teremtőtök vagyok, nem csak megváltótok vagyok, nem csak gondoskodom rólatok, hanem gondoskodom a ti jövőtökről is. Egy olyan világban, amely apatikus, egy olyan világban, amely szinte semmire sem gondol. Vajon hiszünk-e Isten ígéretének mi, ma itt Pomázon? Elhiszünk-e, hogy van jövője a mi gyülekezetünknek, személyes életünknek? Hogy Isten nem vonja vissza mindazt, amit kimondott. Hiszünk-e ennek? Sokszor nagyon nehéz, bevallom őszintén. Temetési szolgálaton vettünk részt, és a temetkezési szolgáltató egyik embere elmondta, hogy a héten, a jövő héten, bevallom, nem figyeltem olyan pontosan, oda lesz egy másik szolgálatuk, ahol egy 10 éves gyermeket fognak temetni, akik autóba ültek, de úgy, hogy aki vezetett, annak nem volt jogosítványa, az autónak nem volt forgalmia, és 170-nél történt egy baleset. És meghaltak az autóban, a sofőr életben maradt. És a fiatalember, amikor találkozott az édesanyával, aki elveszítette a gyermekét, akkor a következőt mondta, ne tessék sírni, ez dobta a gép. Hogy a másik gyerekének, ne tessék sírni, ez dobta a gép. Egy ilyen világban élünk, nem kellettől megriadnunk. Hanem a kérdés az, hogy hiszünk-e Isten ígéretének, hogyha ő kiárasztja a lelkét, akkor olyan lesz, mint ahogyan olvassuk a Zsoltárok könyvében, vagy Jeremiás könyvében, olyan lesz, olyan lehet az életünk, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Itt Ézsaiás a reménységről beszél. Nem a jövőbe vetett reménységről, hanem az Istenbe vetett reménységről, amely meghatározhatja az áldásos jövőt. Figyelj most, mondta a próféta. És végül azt is elmondja, záró gondolatként, hogy figyelj, hegyezd a füledet, és vaj szint, mondd el, hogy kinek tartasz engem. Én elmondom, a 6. vers így szólt. Én az Úr vagyok, Izrael királya és megváltója, a seregek ura, én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten. Ezt tudták ott is, akkor is, amikor bálványszobrot faragtak, úgy is. De figyelj, hegyezd a füled. A kérdésem az, mondja a próféta, mi erre a válaszod? Mi erre a válaszod? Adja meg az Isten azt a választ, amit itt olvastunk. Hárman mondják ugyanazt. Azt mondja az egyikük, ezt mondja majd a jövőben, én az Úré vagyok. A másik Jákob nevére hivatkozik, a harmadik kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekszik ezzel. Testvérek, ebben az érzelmek nélkül, vagy túlságosan is kisimulónak tűnő világban, ahol nincsenek most nagy végletpontok, ahol viszonylag komfortosan élünk, elhangzik ez a bizonságtétel. Az Úré vagyok. Elhangzik az, amit József mondott egy nagyon szigorú helyzetben, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Elhangzik-e úgy, ahogyan nem is olyan régen hallottuk Dietrich Bonhoeffertől a verset, ki vagyok én? Tiéd vagyok, Uram. Ez a gyönyörű, szép hitvallás megerősít mindannyiunkat. Megerősíti a mi életünket, megerősíti a mi küldetésünket, megerősít akkor, amikor elfáradunk, megerősít akkor, amikor morgolódunk, megerősít akkor, amikor kíros helyzetben vagyunk. Megerősít, az Úré vagyok. És akkor nem lesz összeszorított fogakkal elmondott hitvallás, akkor nem lesz kikényszerített konfirmáció, akkor mindenki, úgy mint egykor Babilonban, Ézsaiás korában, az Isten felszorítására ma is kimondja, mint életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 487. dicséretünk 6. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked igédet, bátorításodat, amelyben rámutatsz a mi hibáinkra, rámutatsz a mi tehetetlenségünkre, és rámutatsz arra a csodára, amit véghez vittél értünk, s egyben felhívsz bennünket válaszadásra. Köszönjük, köszönöm, hogy a tiéd lehetek. Hálaadással köszönjük neked a mi gyülekezetünket, kicsinyeit és nagyjait. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te felemelsz betegágyról. Köszönjük, hogy gyógyító vagy. Imádkozunk hozzád azokért, akik megfáradtak, akik megbetegedtek. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért. Könyörgünk, Urunk, hogy te légy vigasztalója mindazoknak, akik elveszítették testvérüket. Te légy vigasztalója azoknak, akik elveszítették az édesanyát, nagymamát. Te légy vigasztalója azoknak, akiknek oly sok emberi szál kötődött az elköltözött testvér életéhez. És te adj igéd által békességet, nyugalmat, vigasztalást az itt maradottak szívébe. Kérünk, csendesítsd le a mi lelkünket. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az emlékezőkért. Könyörgünk hozzád gyülekezetünk jövőiért, a jövő hét eseményeiért, te áld és te szenteld meg. Imádkozunk hozzád gyermektáborainkért, ifjúsági alkalmainkért. Könyörgünk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az elvégzendő munkákért, feladatokért, népünkért, nemzetünkért. Jézusért kérünk, mindazokért, akik ma is dolgoztak azért, hogy most már az árvíz utáni munkákban ne legyen fertőzése, betegség ennek az országnak. Megköszönjük neked, hogy megmentettél és megőriztél bennünket nagyobb károktól, bajoktól. Legyen dicsőség neked, Urunk Jézus. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünkül a 193. dicséretet énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, a mi Urunk Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.